Folytatjuk tovább a mai délelőttön is a Mózes második könyvéről szóló sorozatunkat, amelynek azt a címet adtuk, hogy úton vagyunk. Úton az ígéret földje felé, úton Isten ígéreteinek a megragadásához, úton az ő mélyebb megismerésében. Egy hosszú részt fogunk olvasni. Aki időközben elfárad, egészen nyugodtan foglaljon helyet. Azért olvassunk hosszabb részeket, és ezúttal is, mert mindazok az összefüggések, amik ezeknek a mélységén vannak, azok csak így elérhetők a számunkra, hogyha egyben látjuk a teljes képet. Így olvassuk tehát Mózes második könyve 15. fejezetének a 22. versétől a 16. fejezet végéig Isten igéjét. Így hangzik tehát az élő Isten szava Mózes második könyvének 15. fejezetéből, a 22. verstől. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de a márái vizet nem tudták meginni, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta: mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Az beledobta a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezést és törvényt a népnek, és ott tette próbára őket. Ezt mondta: ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek lát, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Azután elérkeztek Élimbe. 12 forrás volt ott, és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a 2. hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai: bár csak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? Az Úr azonban így szólt Mózeshez: majd én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként 1 napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. Amikor a 6. napon elkészítitek azt, amit bevisznek, az 2-szer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Mózes és Áron ekkor azt mondta Izrael fiainak: ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Ugyan mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Mózes pedig ezt mondta: add majd az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta az Úr a zúgolódásotokat, ahogyan ellene zúgolódtatok. Mert mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtatok, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes: mondd meg Izrael fiai egész közösségének: járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk: estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűrjek szálltak oda, és ellepték a tábort, reggelre pedig 3 borította a földet a tábor körül. Amikor fölszikkadt a lehullott 3, Apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól: mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik: ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Ezt parancsolja az Úr: szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómert, a lélekszámnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok. Izrael fiai így is cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Mózes azt mondta nekik: senki se hagyjon belőle másnapra. De nem hallgattak Mózesre. Voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ezért megharagudott rájuk Mózes. Így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit meg tudott enni. De ha már forrón sütött a nap, elolvadt. A hatodik napon történt, hogy kétszer annyi kenyeret szedtek, fejenként két ómerrel. Akkor elment a közösség összes főembere, és jelentették Mózesnek. Ő így szólt hozzájuk: ez az, amiről az Úr beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az Úr szent szombatja. Süssétek meg, amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. Félre is tették másnapra, ahogy Mózes megparancsolta, és nem büdösödött meg, féreg sem volt benne. Akkor ezt mondta Mózes: ma ezt tegyétek, mert ma az Úr szombatja van, ma nem találtok mannát a mezőn. Hat napon át szedhetitek, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz. Mégis voltak a nép között olyanok, akik a hetedik napon is kimentek szedni, de nem találtak. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek: meddig akartok még ellenszegülni parancsolataimnak és törvényeimnek? Láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Ezért ad ő a hatodik napon két napra való kenyeret. Maradjon mindenki otthon, a hetedik napon senki sem mozduljon ki a helyéről. Ezért pihent a nép a hetedik napon. Izrael háza mannának nevezte el azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézes kalácsé. Mózes azt mondta: ezt a parancsot adta az Úr. Egy teljes ómernyit őrizzetek meg belőle a jövendő nemzedékeknek, hogy lássák, milyen kenyérrel tápláltalak benneteket a pusztában, amikor kihoztalak benneteket Egyiptom országából. Áronnak pedig ezt mondta Mózes: vegyél egy edényt, tégy bele egy teljes ómernyi mannát, és helyezd el megőrzésre az Úr színe előtt a jövendő nemzedékek számára. Oda is helyezte azt Áron megőrzésre a bizonyság ládája elé, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Izrael fiai 40 évig ették a mannát, míg csak lakott földre nem értek. Mannát ettek mindaddig, amíg el nem érték Kánaán földjének a határát. Idáig az ige, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked a te igédért, és azért, hogy a te néped előttünk jár. Kérünk, hogy mindazt, amit meg akarsz tanítani az ő történetükön keresztül, azt értesd meg velünk ma is. Ámen. Foglaljunk helyet. Van nálam egy gyógyszer. Kérek szépen egy önként jelentkezőt. Árpi múltkor volt. Kérek mást. Noémi, gyere, kérlek. Hogyha beveszed ezt a gyógyszert, akkor a tied lesz az, ami ebben a borítékban van.
Mellékhatások.
Tehát az üzenet ennyi. Ha beveszed ezt a gyógyszert, tied lesz mindaz, ami a borítékban van. sok az igény, de gondoskodom rólad. Nem tudom, hallottátok-e ezt a félig elharapott mondatot? Bevette a szájába, és azt mondta, hogy nagyon finom. És íme tessék, a méltó jutalmad, mindez, ami benne van, az a tied. Mutassuk meg a gyülekezetnek.
Hát egy kicsit kevés.
Köszönöm. Foglalj helyet. Tipikus viselkedés Izrael népe között. Egy kicsit kevés. Amikor azt mondtam, hogy kérek egy önként jelentkezőt bevenni egy gyógyszert, miért nevettetek? Fura kérés. Aztán? Ismeretlen. Igen. Tovább. Nem vagyok orvos. Így van. Aztán? Így van. Miért? Hát a gyógyszer betegségre való. Pontosan. Tovább. Aha. Nem mondtam túl sok információt. Ha beveszed, tiéd mindaz, ami a borítékban van. Miről szól? Na, még ilyen válasz is, majd megvesztegetésszerű. Oké. Miről szól tehát mindaz, amit itt most röviden bemutattam nektek? A hitről, igen, más szóval, a bizalomról. Ez az egész kis mini szituáció arról szólt, hogy mennyire vagyok én megbízható az önként jelentkező Noémi számára. Mennyire vagyok megbízható, mennyire ismer engem, hogy vajon, hogyha ennyi információt mondok csupán, hogy ha beveszed, amit én adok neked, tied lesz mindaz, amit ígérek. A közöttünk lévő kapcsolatot fogja illusztrálni az, hogy beveszi-e a gyógyszert, amit adok neki, vagy sem. És Noémi azt mondta, nem tudom, ezt hallottátok-e, hogy rendben, megbízom benned. Természetesen ez amiatt lehet, hogy van közöttünk kapcsolat, és ismerjük egymást egy ideje. Együtt dolgozunk, ugyanazt az Istent szeretjük. Na de mi lett volna, hogyha most egy vendégtől kérem ugyanezt? Akivel életünkben először találkozunk, és most is 20 méter választ el bennünket. És azt mondja neki egy vadidegen ember, hogy van egy gyógyszerem a számodra. Vedd be ezt a gyógyszert. Miközben 3 éves korunktól kezdve azt tanuljuk, hogy amiről nem tudod, hogy mi, és nem tudod, hogy ki adja, benevedd a szádba. Minden, amit az előbb láttatok, a bizalomról szólt, és a közöttünk lévő kapcsolatról. Elhangzik egy figyelemre méltó mondat Isten szájából, abban az igében, amit az imént felolvastunk. Ezt mondja Isten. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, megtartasz mindent, amit parancsolok, benn maradsz az én szövetségemben, akkor jó dolgod lesz. Miért? Mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. És innentől kezdve olvasunk egy történetet, hogy hogy zúgolódik Isten ellen a saját népe a legkülönfélébb dolgok miatt. Ihatatlan a víz, nincs kenyér, nincs hús, semmi se jó. Az útjuknak a kezdetén. Az Egyiptomból való szabadulást követően Isten útnak indítja a népét az ígéret földje felé. Ez az út, ez nem csupán egy út A-ból B-be. Izrael számára ez az út egy utazás a gyógyulás felé. Izrael számára ez az út a gyógyulásnak, a helyreállásnak az útja. Miből kell kigyógyítania Istennek az ő népét? Ez a mondat nem csak arról szól, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód, és ezért a sós vízből édes vizet készítek a számodra. Miből kell őket kigyógyítani? A bizalmatlanságból. Izrael, mint minden ember ezen a földön, masszív bizalmatlanságban szenved Isten iránt. A bűnbeeséstől kezdve, az Édenkerttől kezdve az embert Isten irányában a bizalmatlanság jellemzi. Mert ezt ültették el az agyunkban. A gonosznak ez az egy fegyvere, amit évezredek óta kijátszik ellenünk. Egy mondat. Csak ugyan azt mondta Isten. Mindig ugyanez. Mindig ugyanez a kísértés, ez a bizalmatlanságnak a kérdése. Abban, amit Isten mond, te nem bízhatsz meg maradéktalanul. Én az Úr vagyok a te gyógyítód. Meg akarlak gyógyítani. Van számodra egy gyógyszerem. Szeretném ezt átadni neked, és végigvinni ezen az úton. A kérdés az, hogy elfogadod-e? Van-e közöttünk olyan kapcsolat, hogy bízol abban, hogy amit én mondok, az igaz? Hogy az én szavamra bizalommal rá lehet állni. Az út pedig pontosan addig tart, amíg a bizalom tökéletesen helyre nem áll. Isten eredeti terve szerint ez mondjuk 1-2 hét lett volna. Míg helyre áll a bizalom az ő irányában, a népe részéről. Mennyi lett ez az út végül? 40 év. Van mit tanulnunk Isten iránti bizalomból. Azt hiszem, hogy többen itt közöttetek már tudjátok, hogy mi sem spóroljuk meg. Nekünk sem lesz ez sokkal kevesebb, míg az Isten iránti bizalom tökéletesen helyre nem áll. Az út pontosan addig tart, míg a bizalom helyre nem áll. Miért? Azért, mert Isten erre a bizalomra akarja építeni az iránta való engedelmességünket. Isten szeretné a bizalmat tökéletesen helyreállítani, mert utána engedelmességet fog várni a népétől. Az engedelmesség pedig az ígéret földjének az elengedhetetlen feltétele. Mert abban a pillanatban, hogy elérik Kánaán határát, és harcba kell bocsátkozniuk az ígéret földjének a bevételéért, ott, ha nem azt teszik, amit Isten mond, akkor menthetetlenül elvesznek. Az engedelmesség tehát az ígéret földjének az elengedhetetlen feltétele. Meg kell tanulniuk úgy bízni Istenben, hogy bármit mond, azt ők megteszik kérdés nélkül. Pál apostol azt mondja, hogy egy olyan utazáson veszünk részt, amikor Isten láthatatlanul, de annál határozottabban végez bennünk egy belső munkát. Ezt a helyreállító, gyógyító munkát. Ezt mondja a Filippi levél első részében. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Folyik benned egy munka. Időnként ez a munka kellemes. Kellemes tapasztalatokat élsz át Krisztus követésében. Máskor ez a munka hihetetlenül fájdalmas. Mert úgy érzed, mintha Isten a lelkedet csavargatná, facsargatná, hogy egyre inkább hasonló legyél ahhoz, aki tökéletesen bízik benne. Azt mondja Pál apostol, hogy ez olyan, mintha egy futóversenyen elindulnánk. Meg kell futni ezt a pályát. Nem lehet leállni. Elindult ez az élet, és egyszer majd vége lesz. Ezt mondja Timóteusnak a második levelében. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Mit mond Pál? Ez az átformálódás harc, futás. És időközben a hitedet el akarják venni tőled, el akarják ragadni. Hogy valahol időközben elbukj, feladd, hogy a bizalom ne váljon tökéletessé Isten irányában. Úgyhogy Isten minden felmerülő lehetőséget és helyzetet megragad ahhoz, hogy biztosítsa a népét arról, hogy megbízhatnak benne. Minden létező helyzetet megragad, mindent elkövet, hogy biztosítsa a saját népe számára, hogy bízhattok bennem. Mit tesz? A pusztában, a sivatagban édeni körülményeket teremt. A pusztában, ahol nincsen semmi, egyszer csak a víz, ami ott sós, édessé válik. A pusztában, ahol nem terem semmi, nincsen se búza, se gyümölcsfa, hirtelen a nép kenyeret eszik. Honnan? Az égből, mennyből. Ott, ahol nincsen normális állat, amivel táplálkozni lehetne, hirtelen fűrjek jelennek meg, és a nép hús tehet. A pusztában, a semmi közepén, ahol minden a reménytelenségről és a halálról szól, a pusztában meghalni szoktak az emberek. És Isten édeni körülményeket teremt. Miért mondom, hogy édeniek? Azért, mert amikor ezt olvassuk, Mózes idejében a bukott emberiség már sok-sok évezredre van attól az állapottól, amikor az embernek utoljára nem kellett dolgoznia ezen a földön. Ádámot és Évát olyan körülmények vették körül, amikor a munka számukra nem a létfenntartásról szólt, hanem az egészséges, értelmesen eltöltött időről és kikapcsolódásról. Mert mindazt, amire szükségük volt, Isten biztosította a számukra. Azonban, amikor Isten kiűzi az embert az Édenből a bűnbeesés miatt, azt mondja Isten, hogy innentől kezdve arcod verejtékével eszed a kenyeredet, tövist és bogáncskórót hajt neked. Na hát ezt ismerjük. Holnap ez indul. Hogy a megélhetésünkért kell dolgozni. És ezt Izrael fiai tudták. Náluk kevesen tudták jobban. Rabszolgák. Ha nem dolgoznak, halál vár rájuk. Az életükért kell dolgozni. És egy pillanat alatt Isten a pusztában elkezd róluk gondoskodni. És hirtelen egy olyan helyzetbe kerülnek, ahol ember évezredek óta nem járt. Hogy Isten a mennyből gondoskodik róluk. Nem a megélhetősükért kell dolgozniuk. Hát ezért az édeni körülmények. Azért teremti meg Isten ezeket a körülményeket, hogy a népéből kiformálja azt az új emberiséget, amely újra megtanul bízni benne. Istennek mindig ez a célja. Egy csoporton bemutatni, hogy ők azok, mint amilyen a paradicsomi ember volt, Ádám és Éva. Kiválasztja Izraelt, hogy bemutassa rajtuk keresztül, milyen az új emberiség, aki benne bízik. Emlékeztek, amikor egy órával ezelőtt itt Nagykabátban voltam? Na, az pontosan erről szólt. Ebből az állapotból kell kigyógyítania Izraelt Istennek. Hogy tanulják meg levetkőzni azokat a torzképeket, azokat a régi rossz mintákat, beidegződéseket, amik a bizalmatlanságot táplálták. Tanuljanak meg maradéktalanul bízni Istenben, tökéletesen rábízni magukat, vetkőzzenek le mindent. Ez a helyreállásnak az útja. Ádámnál egy olyan képletet látunk, ez érvényesült az életében, az Édenből való kiűzetést követően, hogy a puszta, meg a verejtékes munka az egyenlő kenyér. Kint vagy a pusztában. Arcod verejtékével eszed a kenyeredet. Meg kell dolgoznod a kenyérért, mert egyébként az nem búzát fog teremni magától, nem kenyér jön a földből, hanem tövés, meg bogáncs. Ez az általunk ismert élet. És ehhez képest azt mondja Isten Izraelnek, ti mutathatjátok be, hogy milyen az új emberiség, akik bíznak bennem. És Izrael esetében a puszta plusz a bizalom engedelmességgel egyenlő kenyér. Ez nekem sokkal jobban tetszik. Ez a képlet. A pusztában, ha dolgozol, nagy nehezen verejtékkel kenyeret ehetsz. Ez az élet, amit ismerünk. És az életed puszta helyzeteiben, hogyha megtanulsz bízni és engedelmeskedni Istennek, jön az áldás, jön a gondoskodás, jön a kenyér. Ezért akarja Isten kiformálni a bizalmat a népében. Isten minden egyes zúgolódás után az engedelmességet keresi a népben. Minden alkalom után azt nézi, hogy na most végre megértitek-e, hogy az a túláradó gondoskodás, amivel én állok felétek, az arról szól, hogy bízzatok bennem. Három helyzetet körvonalazhatunk, amiben Isten szeretné megmutatni, hogy bízhat benne a népe, hogy így engedelmeskedjen. Az első a víz. A víz kapcsán azt tanulhatjuk meg, hogy Isten gondoskodik az övéiről a kétségbe ejtő helyzetekben is. Mert amikor három napig nincs víz, úgyhogy az ember egyébként víz nélkül három napnál tovább nem bírja. És amikor egy ilyen helyzet után, három nap után a forrás vize is sós, a keserű értsd, hogy nem ivóvíz volt, hanem sós víz. Ihatatlan. Három nap után, amikor szomjúság gyötör, és a szomj halál vár minden normális emberre, a víz, ami ott van, ihatatlan. Isten mit mond? Semmi gond. Gondoskodom rólatok. Számomra nincsen lehetetlen. Bízzatok bennem, gondoskodom rólatok. És ezután hangzik el ez az ige. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, meg fogod látni, hogy én vagyok a te gyógyítód. Az első alkalommal már Isten az engedelmességet keresi, a bizalmat. Aztán a hús és a kenyér, a manna és a fűrjek arról szólnak, hogy Isten akkor is gondoskodik, akkor is bizonyítja, hogy bízhatunk benne, amikor egyébként nem kétségbeejtő a helyzet. Hoztak magukkal kaját. Útközben nyilván valamit szedtek, mert egy hónapnyira vagyunk az Egyiptomból való szabadulás után. Egy hónap alatt nyilván volt még tartalékuk. Mi a panasz? Nem az, hogy éhen halunk. A víznél az a panasz, hogy szomjan fogunk halni. A kenyérnél és a húsnál mi a panasz? Miért kell meghalnunk hús meg kenyér nélkül? És egyből kezdenek az emlékek torzulni a fejekben és a szívekben, és a rabszolgaság kezd királyságá nőni a szemükben, egy olyan helyé, ahol jól lakásig ehettünk húst meg kenyeret. Elbírjátok képzelni, hogy a rabszolgáknak mennyi húst juttattak, meg mennyi kenyerük lehetett. De elkezdenek eltorzulni az emlékeik, félelemből, bizalmatlanságból, és hirtelen visszamennének a rabszolgaságba. És ekkor Isten azt mondja, hogy nem kétségbeejtő a helyzet, nem az éhhalál szélén álltok, de én akkor is gondoskodom rólatok, hogyha hisztisztek, akkor is gondoskodom rólatok, hogyha a körülményeitek éppen nem olyanok, mint ahogy azt is szeretnétek. És én akkor is gondoskodom, hogy tanuljatok meg bízni bennem. Ne Egyiptomba vágyakozzatok vissza, ne a rabszolgaságba. Bízzatok bennem, hogy minden körülmények között gondoskodom. És miután húst és kenyeret kapnak, jön Isten kérdése. Ezzel fogom próbára tenni, hogy az én törvényeim szerint jártok-e, vagy sem. Aztán a manna. Tudnélik, az a része, és ezért olvastuk végig a történetet, Isten azt mondja, a hetedik napon ki se menjetek, ne keressetek, pihenő nap van. Mindig tartsuk szem előtt, hogy rabszolgákról van szó. Nem hiszem, hogy lett volna szabad napjuk. Az, hogy a hetedik nap szabad nap, az már önmagában áldás Istentől egy rabszolga nép számára. Ne is menjetek kikeresni, nem lesz. Ezt mondom nektek. Tanuljatok meg bízni bennem. Izrael fiainak már van kenyere. Naponta jön a kenyér. Nem kell érte tenniük semmit. Azért ez még a számunkra is egy olyan állapot, amit nehéz elképzelni. Nem kell elmenni érte a boltba. Nem kell berakni az összetevőket a kenyérsütőbe. Semmit nem kell tenni érte, csak kimenni a sátor elé, és összeszedni, ami lehullott. A szájukba adja Isten a kenyeret. És ilyen helyzetben még mindig nem tudnak bízni. És néhányan voltak azért, akik azt mondták, megnézzük, nincs egy kicsit több. Hát, ha eladhatjuk utána később. Vagy bármi. Minek kellene nekik több, mikor felszaporodott az, amit szedtek? Úgyhogy ezzel Isten azt tanítja az ő mindenkori népének, így nekünk is. Hogy Isten gondoskodik az övéiről a kényelmes helyzetekben is, amikor semmiben nem szenvedünk hiányt, mégsem bízunk benne. Azt hiszem, hogy ez a gondoskodásnak a ne továbbja. Semmiben nem szenvedünk hiányt, folyamatosan gondoskodik rólunk Isten, mi mégsem bízunk benne, és ő ekkor is azt mondja, hogy én gondoskodom rólatok. Hogy kezdjetek el végre bízni bennem. És aztán itt már Isten is egy kicsit keményebb hangnemet üt meg. Meddig akartok még ellenszegülni parancsolataimnak és törvényeimnek? Meddig nem bíztok még bennem? Azt mondhatjuk, hogy Isten ezzel a túláradó gondoskodással meg akarja teremteni bennünk, Isten, az ő népében a megingathatatlan bizalmat. Olyan bizalmat akar kiformálni bennünk, amit semmi nem ingathat meg. Ami soha nem kérdőjelezi meg, hogy Isten szeret és gondoskodik rólam. És ez a bizalom lesz az alapja a feltétel nélküli engedelmességnek. Annak az engedelmességnek, amikor azt fogod mondani, hogy bármit mond az Úr innentől kezdve, én megteszem. Bármit mond. Mi ennek az engedelmességnek az alapja? Ezt rendkívül fontos megértenünk, mert a mi gyülekezetünk is úton van. Sok ígéret várományosai vagyunk. Sok ígéret áll még előttünk. Fényes jövő áll a mi gyülekezetünk előtt. De azt kell mondanom, testvéreim, ha ezt nem értjük meg, nem tudunk tovább menni. Megingathatatlan bizalommal kell rendelkeznünk Isten iránt. Mert ez lesz az alapja a feltétel nélküli engedelmességnek. És Isten ezt nem úgy formálja ki, hogy újabb és újabb szörnyűségekbe engedi bele a népét. Jól nyakon vágja őket újra és újra, hogy na most már tessék aztán rendet tanulni, hogy én vagyok az Isten, hanem túláradó gondoskodással formálja ki bennük a megingathatatlan bizalmat, ami a feltétel nélküli engedelmesség alapja lesz. És miért? Ez a leggyönyörűbb az egészben. Azért akarja, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjünk neki, mert a feltétel nélküli engedelmesség az alapja, hogy még többet tudjon megmutatni önmagából. Még többet tudjon megmutatni, és még nagyobb dolgokat tudjon véghez vinni rajtunk keresztül. Izrael fiai egy hónapja jöttek ki Egyiptomból. 40 évig tanulják, hogy hogy kell bízni Istenben, és a végén mit fogunk látni? Hogy hódítanak. Birtokba veszik az ígéret földjét. Letelepszenek, megnyugszanak. Harcot fognak látni, háborút fognak látni, vért fognak látni, küzdelmet. Na most ahhoz, hogy ezekre felkészüljenek, feltétel nélküli engedelmességre van szükség. Nem lehet úgy neki menni egy város ostromának, hogy nem pontosan azt teszik, amit az Úr mond. Nem lehet úgy bevenni Kánaán földjét, hogy engedetlenség van a nép szívében. Ahhoz, hogy nagy dolgokat lássanak, Meg kell tanulniuk bízni Istenben. Jézus is ugyanerről beszél, ne legyenek kétségeink. Azt mondja János evangéliumi 14. fejezetében. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Ez világos beszéd. Ha nem tartod meg Jézus parancsolatait, ha nem állsz rá az ő szavára, ha nem hajlik a szíved az engedelmességre, azt mondja, hogy ez egyenes fokmérője annak, hogy mennyire szereted őt. Végtelenül egyszerű. Azt mondja Pál apostol a Kolossei levélben. Ti már felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. A túláradó gondoskodás, amit bizonyára mindannyian tapasztaltunk már ilyen vagy olyan helyzetekben. Annak az alapja azért teszi Isten, hogy megingathatatlan legyen a bizalmunk ő iránta. Ez a megingathatatlan bizalom fogja kiformálni a feltétel nélküli engedelmességet, a feltétel nélküli engedelmesség gyümölcse pedig a növekvő Istenismeret. Újabb és újabb megtapasztalások. Zárszóként. Isten célja az, hogy amikor éppen nem tapasztaljuk a túláradó gondoskodást, a bizalmunk az ő irányában akkor is megingathatatlan legyen. Az engedelmességünk akkor is feltétlen legyen, hogy egyre többet tudjunk tapasztalni belőle. És én ezt szeretném teljes szívemből az egész gyülekezetünkbe. Hogy azon az úton, amin járunk, megtanuljuk, hogy nincs értelme bizalmatlankodni Istenben. Nincs értelme kétkedni abban, hogy ő most is gondoskodni fog rólam. Tényleg? Meg most is? És ha tovább megyek, tényleg? Meg itt is? És hogyha lelépek, itt is? Igen, 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 igen. Nem tudsz mondani olyan helyzetet, amikor Isten ne gondoskodna rólad. Még ha ezt éppen nem is tapasztalod is. Mert ihatóvá teszi az ihatatlan vizet, hogy bemutassa, hogy a kétségbe ejtő helyzetekben gondoskodik. Kenyeret és húst ad, amikor kicsit kellemetlenebbé válnak a körülmények, hogy bebizonyítsa, hogy a kénye, amikor valami olyan helyzetbe kerülünk, amihez nem vagyunk hozzászokva, akkor is gondoskodik. És amikor azt tapasztaljuk, hogy mindenünk megvan, és kényelmes helyzetben élünk, még akkor is gondoskodik. Hogy bizonyítsa, hogy nincsen olyan helyzet, mikor ne bízhatnánk benne. Ha pedig minden helyzetben bízhatunk benne, akkor nincs más hátra, mint hogy feltétel nélkül engedelmeskedjünk mindannak, amit ő mond. Olvasd el, hogy mit mond. Tanuld meg, hogy mit mond Jézus. Mit mond az ő követéséről. Mit mond az ő országának az örökléséről. Mit mond az örök életről. És kezd el szeretni. Szeretni megtartani a parancsolatait, feltétel nélkül engedelmeskedni. Bevenni a gyógyszert, amikor azt mondja. És akkor gyorsan egy perc erejéig kanyarodjunk vissza. Miket mondtatok? Túl kevés volt az információ erről a bizonyos gyógyszerről. Igen. És ismerte Noémi azt, aki adta? Igen. A garancia tehát miben van? Annak a személyében, aki a parancsolatot adja. Az engedelmesség nem arról szól, hogy fel tudod mérni a te agyaddal, értelmi képességeiddel, hogy az jó lesz-e neked, vagy sem. Nem. A bizalom arról szól, hogy szeretem azt, aki a parancsot adja. és tudom, hogy minden egyes helyzetben gondoskodik. Ezért tehát bármit megteszek, amit mond. Úgyhogy élvezd a gondoskodást, amikor éppen tapasztalod. Gyakorold az engedelmességet, mert lesznek ilyen helyzetek, amikor ki kell lépni és gyakorolni. És végül gazdagodj a megtapasztalásokban, mert minél engedelmesebbek vagyunk, annál több megtapasztalásunk lesz az élő Istenből. Amen.